2025-ről 26-ra át evickélve nem mondhatni, hogy a külpolitika csendesebb lett, elég csak ugye a venezuelai dologról megemlékezni, amikor egy villámakció keretében a venezuelai elnököt és feleségét hát gyakorlatilag elrabolta az országból az amerikai haderő, aztán bíróság előtt fog majd felelni elméletileg drogkartel vezetése miatt, de hát nagyon úgy tűnik, hogy a drog az másodlagos tényező, mert hogy a venezuelai olajtartalékra vetettek szemet az amerikaiak, akik egyébként próbálnak közvetíteni az orosz-ukrán háborúban, de egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy Európa mindenben meg tud egyezni az ukránokkal, az amerikaiak is ezt az egyességet támogatnák, de hát ebből a képletből nagyon-nagyon hiányoznak az oroszok, és hát fegyverszünet semennyire nincsen, de közelebb kerültünk az elmúlt napokban, hetekben a békéhez orosz-ukrán háborús tekintetben, vagy igazából mindenki a saját maga dolgát fújja, és nem nagyon közeledtünk. Kérdezem Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hát ezt hangsúlyozom a saját véleményem, nem. A lényeg valóban abban van, hogy Oroszországgal kell megegyezni, vagy legyőzni. Ugye Oroszország az agresszor, mivel a fronton, meg a katonai erőviszonyokat figyelembe véve a helyzet nem az ukránoknak kedvez, és mivel hála jó Istennek teszem hozzá, azért nyílt katonai konfliktusra sem az európai államok, sem az USA nem törekszik Oroszországgal, a legyőzés az nem reális opció. Marad a megegyezés, viszont itt azt kell látni, hogy az oroszok a megegyezés valahogy úgy képzelik el, hogy zéró kompromisszumra nem hajlandóak. Tehát egészen egyszerűen Oroszország ragaszkodik a saját feltételeihez, el akarja érni azokat független attól, hogy a fronton nem sikerült ezeket elérni, ők valahogy úgy képzelik, hogy már az óriási gesztus a részükről, hogy befejezik ezt a hódító háborút, és ennek fényében az ukránok nyugodtan kivonulhatnak az Oroszország által igényelt területekről, mert ők majd megígérik, hogy nem támadják őket meg utána, ha, és itt jön a lényeg, ha nem mennek be nemzetközi erők, főleg európai erők, ha Ukrajna leszereli a haderejét, tehát lényegében Ukrajnának fel kellene adni az erődövét, ami még kitart, utána már tükörsima mezőgazdasági terep következik, Harkivig és Kijevig, ami ugye az országnak a második és a legnagyobb városa, és ezért cserébe nem is védhetnék meg magukat. Tehát Oroszország úgy képzeli a megegyezést a mai napig, hogy Ukrajna önvédelemre képtelenné válik, le kell mondani a segítségről, a nyugati országok megígérik, hogy nem segítenek, és Oroszország majd ezt követően jó fejlesztés nem támadja meg. Na most nem hiszem, hogy van olyan ukrán vagy európai politikus, aki ebben az orosz jó felségben bízik. Tehát a megegyezéshez kellenek az oroszok, hiszen ők az egyik hadviselő fél, viszont a probléma ott kezdődik, hogy az oroszok egyelőre abban bíznak, hogy ők ezt a háborút a fronton még megnyerhetik. Tehát bíznak abban, hogy az Európán belüli, az EU-n belüli viták, vagy az amerikai-európai vita, ami most ugye Grönland kapcsán megint kiélesedni látszik, az annyira megosztja a nyugati világot, a NATO-t, hogy abba hagyja Ukrajna támogatását, és akkor majd még nagyobb eredményeket lehet elérni.
Mindjárt esetleg Grönlandot is idehoznám, de előtte az, hogy Párizsban tanácskoztak az európai vezetők, és hát ott volt az amerikai külön megbízott Steve Witkoff is, és megállapodtak abban, hogy majd a háború után lesz ott valamiféle védelmi erő, majd a háború után Svédországot, Gripen vadászgépeket Ukrajnának. Ennek mi értelme van ön szerint?
Nagyon fontos abból a szempontból, hogy nyilvánvaló Ukrajnának sokat kell engedni. Az eléggé reális független attól, hogy Oroszország ezeket a területeket erőszakkal szerezte meg, hogy amit az oroszok elvettek, az övék marad. Az is biztos, hogy ezeken a megszállt területeken valószínűleg több százezres állik felfegyverzett ugrásra kész orosz erők maradnak. Tehát Ukrajnának ahhoz, hogy belemenjen a kompromisszumba, nyilván belemegy, mert muszáj neki, ahhoz viszont biztonsági garanciákra van szükség. Az is látszik, hogy a Trump vezette Amerika Egyesült Államok nagyon nem hajlandó biztonsági garanciákat adni, tehát az európaiaknak kell biztonsági garanciákat adni, mert enélkül nem elvárható, hogy Ukrajna területekről mondjon le, belemenjen egy számára hátrányos megegyezésbe, úgy, hogy nincsen semmi garancia arra, hogyha a következő orosz agresszió éri az országot, amiben mindenki biztos, maguk az oroszok is ezt kommunikálják, hogy kicsit pihenünk, aztán majd folytatjuk, ha egyáltalán megállunk. Tehát ez abból a szempontból fontos, hogy Ukrajnának ez egy hosszabb távú biztonsági garanciát ígér, hogy aztán lesz-e belőle valami, azt majd meglátjuk, ami segíthet az ukrán vezetésnek, meg az ukrán lakosságnak, hogy ezt a fájdalmas döntést senki nem, egy állam, meg egy állam polgár sem szívesen mond le területekről. Gondoljunk bele, hogy Magyarországnak mekkora traumát okozott ugye a trianoni békediktátum. Ez ebből a szempontból rendkívül fontos, hogy a biztonsági garanciákkal könnyebben hajlik az egyessége Ukrajna. Ugye még egyszer visszautak arra, hogy az oroszok meg nem hajlandóak az egyességre jelenleg.
Ha már biztonsági garanciák volt, ott ugye itt év elején egy venezuelai csapás, vagy Venezuela elleni katonai csapás az Egyesült Államok részéről, és hát körülbelül egy 100 halottja volt ennek, amerikai áldozat nélkül. Az elnököt, illetve a feleségét elvitték az amerikai különleges erők, majd bíróság előtt állítják narkóvádakkal, narkoterrorizmus vádjával viszik majd bíróság elé Madurót és feleségét. De hát azért Venezuela védelmére volt egy orosz garancia, egy kínai garancia, ami semennyire nem teljesült. Aztán ugye volt még jóval korábban Örményország megvédésére egy orosz garancia, ez sem teljesült. A szíriai kormányzat is rendelkezett orosz garanciával, ez sem teljesült. Tudom, hogy ezek orosz meg kínai garanciák voltak, de ér manapság valamit? Bármilyen katonai garancia vagy szövetség? Így az elmúlt évekből annyi jutott eszembe, hogy Észak-Korea például a maga részéről teljesítette az oroszok felé vállalt garanciát, amikor orosz területeket támadtak az ukrán erők. Tehát ilyen katonai garanciák a valóságban érvényesülnének konfliktus esetén ön szerint?
Attól függ, ha például visszatérve Ukrajnára, oda akár csak minimális létszámban is, de nyugat-európai, tehát mondjuk német, olasz, spanyol, francia vagy brit csapatok települnek, akkor a Ukrajnát megint orosz agresszió érné, bár ugye mostan is nem ért még véget, akkor rögtön lennének ezen országoknak is veszteségei. Valami ugyanilyen logika alapján nyugtatja a NATO például a balti államokat, meg Romániát, hogy előre települtek különféle országokból vegyes kötelékek a Baltikumba. Tehát ha vannak ott az adott államok jelentős katonai képessége, nagyon fontos, hogy Kínának szerintem zéró katonai képessége nem voltak például Venezuelában. Az is fontos, hogy Oroszország hivatalosan nem volt jelen Venezuelában, csak hát lánykori nevén a Wagner csoport, ami gyakorlatilag közel 10 éve az orosz katonai magánvállalatok tartották hatalomban a venezuelai mintát, meg a kubai zsoldosok, vagy a kubai fizetett, nevezük őket szakembereknek, hogy állítólag a kubai bejelentések szerint 32 katonájuk és hírszerzőjük halt meg, mert ők adták Maduro testőrségét. De ez sem volt abszolút hivatalos jelenlét. Tehát, hogyha van a garancia mellé egy jelentős jelenlét, akkor ez működhet. És itt jön be az, hogy Szíriából nem csak az orosz csapatokat vonták ki az orosz-ukrán háború miatt, hanem Szíria másik két támogatója is arra készült, hogy jelentősen csökkentse a jelenlétét. Ugye a libanoni Hezbollahot nagyon meggyengítette Izrael a kettejük között dúló háborúban, és Irán a másik nagy támogató, vagy a harmadik nagy támogatója a szír rezsimnek, az is arra kényszerült, hogy csökkentse a jelenlétét és kivonja a tanácsadóit. Örményország esetén ugyanez volt a helyzet. Ugye Moszkvának az ukrajnai háború humán erőforrás igénye miatt magyarán kellettek a katonák, ki kellett vonni a csapata jelentős részét a hegyi karabahi térségből, és ezt használták ki az azeriek, amikor támadást indítottak. Tehát, hogyha egy garantőr hatalom gyenge, vagy bármilyen okból jelentősen csökken a katonai jelenléte, akkor azt ki lehet használni a nemzetközi közösségben, pláne hogyha erre egy kellően határozott akarat van egy másik nagyhatalom részéről. Venezuelában ezt láttuk, de néha, amikor a garanciák, ugye ezt már Szíriáról beszélünk, egy olyan rezsimre vonatkoznak, amit már majdnem megdöntött a saját nép egyszer. Ugye 2015-ben az oroszok majd 10 000 fős kontingensen mentek be, a Hezbollah is beküldött Libanonból több mint 5 000 katonát, hogy valahogy megmentsék a szíriai rezsimet, de csak stabilizálni tudták a helyzetét, nem tudták visszavenni a kontrollt az ország teljes területe fölött.
Grönland esetében ön szerint mennyire komoly a helyzet, mert nagyon erőteljes nyilatkozatok vannak gyakorlatilag naponta az amerikai elnök részéről, hogy nekik mindenképpen kell Grönland. A dánok és maguk a helyiek, a grönlandiak is ezt nagyon-nagyon nem szeretnék. Már az elmúlt napokban szóba került az, hogy hát azért ott vannak olyan dán katonai erők, amelyeknek évtizedek óta olyan parancsuk van érvényben, hogy mérlegelés nélkül lőjenek, hogyha úgy ítélik meg. És hát, mintha az amerikaiak erről az egészről nem akarnának letenni. Milyen következményekkel járhat, hogyha bármilyen manőverbe kezd az Egyesült Államok ezen a téren?
Hát ezt nehéz megmondani. Hogy a NATO-nak sem rövid, de pláne hosszú távon nem tenne jót, az egész biztos. Eddig egyetlen egy példa volt arra, amikor NATO tagállamok feszültek össze igazán, ugye az 1970-es évek Ciprus elleni török invázió, de ugye maga Ciprus nem volt NATO tag. Ott ugye a Görögország meg Törökország közel állt a konfliktushoz, de azt akkor sikerült megállítani. De arra még nem volt precedens, hogy a szövetség legerősebb tagállama bármilyen okra hivatkozva megtámadjon egy másik tagállamot, ami ráadásul abszolút jó szövetségesként viselkedett. Nem szabad elfelejteni, hogy most ugyan csak 400-valahány, vagy még annyi se, tehát pár száz amerikai katona van Grönlandon, az úgynevezett Pitufik űrbázison, de a hidegháborúban volt, amikor 10 000 fős amerikai haderőállomás az ott Grönlandon, amihez a dán kormány, illetve a grönlandi lakosság jelentős befogadó nemzeti támogatást adott, és csak apró gonosz megjegyzés, hogy a grönlandi katonai kontingenst éppen az előző Trump kormányzat csökkentette le minimálisra, mondván, hogy nincs rá szükség. Tehát az USA már így is ott van Grönlandon, csak neki van dán ilyen kívül ott katonai jelenléte. Nagyobb is valamennyi van az amerikai katonai jelenlét, mint a dán, bár a dánok azóta, amióta működni kezdett az új Trump adminisztráció, azért komolyabb, hát jó, 47 000-es, vagy körülbelül ilyen lakosságról beszélünk, tehát 101 néhány dán katona van a szigeten, néhány partvédő, hajó, meg egy-két mentőhelikopter, tehát komoly katonai képességet nincsenek, de az USA akárhány új bázis nyithatna. Tehát a rossz nyelvek szerint itt már a félidős választásokra készül a Trump kormány, hogy valami nagy-nagy sikerrel próbálják nevelni a republikánus párt népszerűségét. Na most egy ilyen rövid távú politikai cél érdekében nem biztos, hogy érdemes feláldozni azt a NATO-t, ami az Amerikai Egyesült Államok globális hatalmi szerepvállalásának az egyik legfontosabb eredménye és legfontosabb támogatója.
Hát meglátjuk, hogy majd mit lépnek az amerikaiak, hogy marad-e csak a nyomásgyakorlás, vagy bármiféle akcióba kezdenek. Csak így zárszóként az ENSZ-ben az állásaikat már adják fel az amerikaiak, tehát egyre több szervezetből lépnek ki, az is meglehetősen furcsa. Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével beszélgetünk. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
Két jó napot mindenkinek, viszont.
Reggeli Monitor. Afrika déli részén a vadászok már 60 ezer évvel ezelőtt is használtak növényi méreggel bevont kőhegyű nyilakat. Ez derül ki egy a Science Advances című szaklapban megjelent tanulmányból. A méreg anyagot feltehetően a helyben mérgező gumónak is nevezett Bofon adisztika növényből nyerték ki, amit ma is használnak Dél-Afrikában nyílméregként, de orvosságként is. Az eddigi legkorábbi közvetlen bizonyítéka ilyen fegyverek használatának, mint egy 4000 éves és egy ősi egyiptomi sírból származik. A Homo sapiens hozzávetőleg 60 ezer évvel ezelőtt hagyta el Afrikát, és amennyire meg lehet állapítani, nagyjából 50 ezer évvel ezelőtt érte el Közép-Európát. A kutatók aprócska kvarc nyílhegyeket vizsgáltak meg egy nagyjából 60 ezer éves földrétegből KwaZulu-Natal dél-afrikai tartományban. A 10 nyílhegyből 5-ön fedeztek fel mérgező anyagot, különösen a Bofon disztika nevű toxinjának fő aktív összetevőjét, a bufadrint. A kutatók szerint a nyilak nem feltétlenül ölték meg a nagyobb állatokat, csak legyengítették őket, ami viszont könnyebbé tette az elejtésüket. Mivel a méregnek kémiai hatása van, ez azt jelzi, hogy az ősi vadászok képesek voltak ok-okozati összefüggést találni a szer és annak hatása között.
Ez a Reggeli Monitor.